Ja, lesz még innen, oké. Elég ez is, de ki kell kapcsolni, mert világít a szemembe. Azért annyira reflektorfényben nem akarok. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos dolgaid. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Urunk, Istenünk, mi is azokhoz az emberekhez és népekhez akarunk tartozni, akik eljönnek és leborulnak előtted. Leborulunk azért, hogy letegyük koronáinkat, dicsőségünket, büszkeségünket, és bűneinket is. Te tudod, hogy ebben a világban az emberek felemelt fővel járnak, egymásra nem néznek, egymással nem törődnek, mindenki előre tör, olykor a másik ember hátán. Mennyi erőszak, gyűlölet és istentelenség van közöttünk. De köszönjük, hogy megállítasz minket, lelked által bűnbánatot sugalsz szívünkbe, és segítesz, hogy megállva elgondolkodjunk, visszaforduljunk, vagy előtted leboruljunk, és hogy kezdjük tisztán imádni nevedet. Ezért jöttünk most is, hogy állíts meg, vagy emelj föl, de segíts megszabadulni a hiúságtól, büszkeségünktől, bűneinktől, és mindentől, ami akadályozna minket abban, hogy higgyünk, és hogy megbízható embereid legyünk. Éríts meg minket kegyelmeddel, ígéddel, lelkeddel, hogy szívünkbe engedjük üzenetedet, és hagyjuk, hogy járja át belsőnket, gondolatainkat, lelkünket, hogy így veled összekapcsolódva megszentelt életet élhessünk. Kérünk, jöjj el, áld meg minket nevedért. Amen. Kedves testvéreim, a megjelölt ige alapján szeretnék elmondani néhány gondolatot, úgy, ahogy az ige késztet minket elgondolkodásra, vagy magyarázatra. Tehát a mostani együttlétünk alapigéjét a Timóteushoz írt második levélből vesszük, a második fejezet első 10 verséből eképpen. Te azért, fiam, erősödj meg a kegyelem által Krisztus Jézusban, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Ne feledkezz meg arról, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halálból. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. De az Isten igéje nincs megbilincselve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusba való üdvösséget örök dicsőséggel. Kedves testvéreim, lehet, hogy ez a szakasz kicsit hosszú, és van is benne néhány gondolat, ami úgy össze van fűzve, és úgy tűnik, hogy mindez egy kicsit a nehézkessé teszi a szöveget. Én ezt próbálom leegyszerűsíteni úgy, ahogy ezt látom, olyan vonatkozásban, hogy kiemelek egy fő gondolatot, amelyhez fűződnek aztán a többi gondolatok, úgymint fának a koronája, hogy egyből fakad, aztán több ág is, ez talán érthetőbb lesz. A fő gondolat ebben az, hogy az Isten igéje nincs bilincsbe verve. Talán, hogy elmondtam ezt a mondatot, másod kellene kezdenem, hogy eljussunk oda, ami a mondani való célja. Az első része ennek a szakasznak a megbízhatóságról beszél, hogy megbízható emberek kellenek Krisztus szolgálatában. Mi mindjárt gondolhatunk arra, hogy az egyházban. De feltehettük a kérdést, hogy hol nem kellenek a megbízható emberek. Ha egy céget alapítanak, ha bármi milyen vállalkozásba kezdenek bele, ha egy családot alapítanak, vagy akárhol, tulajdonképpen a megbízható embereken kellene, hogy álljon a világ. És hogy annyira inog a mai világ, akkor ez azt jelenti, hogy elég kevés megbízható ember van. Olyan megbízható ember, aki erkölcsében tiszta lenne, aki dolgaiban tiszta lenne, aki hívő is lenne, aki nem lenne korrupt is, nem lenne kapzsi is, nem lenne gyűlölködő. De ha mindez valahol összejön, akkor tényleg, hogy ez a bolygó még jó, hogy úgy forog, ahogy forog. De Isten szolgálatában elsősorban kellenek megbízható emberek. Az a megbízhatóság, az viszont nem olyan tulajdonság, amit magunkkal hozunk erre a világra. Ha igaz, és ez igaz, hogy bűnben születünk is, bűn tapad életünkre, és ha ebben nem lesz változás, akkor rossz felé megy az életünk, csak úgy magától, mint egy hegyről engedett autó, amely ide-oda mehet, előbb-utóbb föl is borul. De lehet ezen változtatni is, hogyha olyan valaki ül a kormány mögé, aki szépen levezeti azt az autót és parkolóhelyre vezeti, akkor jól történnek a dolgok. Valahogy így kellene egy életet is valakinek a kezébe venni, és oda juttatni, ahova való, hogy szép lefutása legyen az életnek, meg oda parkoljon le, másképp oda jusson, ahol megpihenhet, és ahol azt mondják, hogy szépen élt, és szépen halt meg. Megbízható emberek, ahogy mondtam, nem úgy születnek, hogy ezzel a tulajdonsággal fel vannak szerelkezve, hanem minden emberben dolgoznak indulatok, vérből születünk, és a vér az olykor nagyon forró is tud lenni, és sok minden történik velünk az élet során, de jó, hogyha eljutunk oda, hogy valaki minket megbízhatóvá tesz. A megbízhatóságban is mondanám, hogy lehetnek fokozatok, ahogy az ember nő, tanul, és elmélyül lassan a tulajdonsága, ez a megbízhatóság, a célkitűzései, törekvései, elgondolkodásai, akkor abban egyre biztosabb lehet a megbízhatóság. A másik oldalon meg mindig tudni kell, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék, mert a megbízhatóság is nagyon nagyon sérülékeny, és hogyha erősebb hatás ér minket, mint amennyi védelmet tudunk magunknak biztosítani, elcsúszunk. Nemrégen egyik tanártársam parlamenti képviselő lett. És a másik barátja azt mondja, hogy hát nem tudom, hogy meddig marad tiszta a keze. Amikor annyi európai pénzeket kevernek ott egyik asztalról másikra, hogy ellenáll egy darabig, aztán egyszer csak kitalál valami projektet, és az szépen bekanyarodva előbb-utóbb hazaviszi. Nagyon nehéz ellenállni ott, ahol nagyobb a kísértés, mint az ellenállási képesség. És ez lehet nem csak pénzre nézve, hanem dicsőségre nézve, hatalomra nézve, pozícióra nézve, és ez egyformán érvényes a világban, a keresztények között, az egyházban is, és mindenütt. A megbízhatóság is lehet bizonyos fokozatban emelhető, vagy növekedhető, vagy erősíthető, de ezt valakinek vezetni kell, erősíteni kell, mert önmagunktól erre mi nem vagyunk képesek. És mégis itt van az evangélium, ránk van bízva, és ezt az evangéliumot nekünk mondanunk kell megbízhatóan, hogy mondjam úgy, hogy teológiai szempontból tiszta evangéliumot hirdessünk, ugyanakkor, mint hívő emberek, hívő élettel is igazoljuk, hogy az evangéliumnak igaza van, és hogy érvényes ránk nézve is. Tehát, hogy megbízható módon képviseljük az evangéliumot, és hirdetjük a világban. De az mindig, mondjuk ki, egyenesen Jézus Krisztustól függ, hogy amennyire Jézus Krisztus személye erős lesz bennünk, olyan erős lesz a megbízhatóság. De ha gyengén lesz jelen életünkben, vagy éppen csak szimpatizálunk Krisztussal, akkor bizonyára, hogy az a mi megbízhatóságunk, vagy a hívőségünk is olyan ingatag lesz, amilyen erős vagy gyenge a hitünk. Viszont Isten tud minket vezetni arra, hogy nehézségek vagy próbák is segítsenek minket abban, hogy megbízhatóbbak legyünk, vagy szilárdabbak, kitartóbbak legyünk. De mindez Istentől van. De lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy jaj, de megbízható, és valaki munkatársa a munkahelyén azt mondja, hogy én ezzel az emberrel nem fogok együtt dolgozni. De úgy hiszi, hogy megbízható. Valakiről meg azt mondjuk, hogy hát ez milyen ócska ember, és közben kiderül, hogy nagy küzdelmeket folytat is, hogy Isten formálja őt, és előbb-utóbb ő is oda jut, hogy megbízható lesz. Az apostol itt néhány példát használ, hogy szintén úgy bejátszva ezeket a gondolatokat, mert mivel, hogy ez a levél egyszerre született, de fokozatosan bővült is, és mindig több-több anya került bele különböző egyházi szövegekből, akkor így tevődött össze ez a szöveg is, és az apostoli figyelmeztetések és biztatások is bekerültek ebbe. És hirtelen három olyan példát hoz fel az apostol, amiben mutatja, hogy is van ez, akár a megbízhatósággal, vagy kitartósággal, vagy hogyan érvényesülhet az Isten evangéliuma az egyes emberek életében. Az első példát, amit felhoz, azt mondja, hogy Jézus Krisztus katonája. Tulajdonképpen ma a katonaság is egyáltalán a fegyver téma nagyon érzékeny. Fájdalmas események érnek minket itt közelben is, és legjobb lenne menekülni az ilyen témáktól. De ebben az összefüggésben másképp adja elő az apostol, hogy Jézus Krisztus katonája. Nem olyan szempontból, hogy jaj, de felfegyverkezik is, neki támad akárkinek, hanem, hogy a katona persze, hogy kell, hogy harcoljon, hogy kitartó legyen, de amit én látok ebben, Jézus Krisztus katonája, az nem partizán. Nem ember, aki elgondol valamit, és neki támad akár minek is, akár kinek, hanem Krisztus katonájának lenni, ez azt jelenti, hogy Krisztussal kell kapcsolatban lenni, és a másik katonatársával, mert csak így lehet elérni az eredményeket, a kitartóságot, a megbízhatóságot, hogy hallgatok Krisztusra, engedelmes vagyok, figyelek a másik emberre, aki velem van, hogy amikor harcolunk, akkor ne egymást pusztítsuk, és egymásnak ártsunk, és egymást szolgáltassuk ki a harcban, hanem hogy egymást erősítve, egymásra vigyázva, egymással együtt menve, figyelve, abban mutatkozik meg, hogy az én tulajdonságom milyen. És hogy ezt a megbízhatóságot, hogy be lehet engem állítani egy közösségbe, egy katonai sorba, aki katona volt, tudja, hogy hogyan kell állni a katonáknak, ha valami kiesik, akkor luk keletkezik az ő helyén. Hát úgy kell állnunk egymás mellett Krisztus katonáinak, úgy kell lennünk, hogy az a sor, amiben állunk, az teljes legyen, a védelem megbízható legyen, az egymás megtartása megbízható legyen, hogy ilyen módon nyilvánítsuk ki az, hogy megbízhatókká válunk, akár küzdelemben is. Lehet, hogy kezdtük ezt az életet folytatni Jézus Krisztus katonája gyanánt, hogy az először voltak ilyen kalandor elképzeléseink, hogy jaj, de katona, fegyver, megyünk. Aztán azok, akik megjárták az Afganisztán, tudják, hogy nem olyan egyszerű katonának lenni, amikor társaik pusztulnak mellettük, vagy amikor a vezér azt mondja, hogy nem csak gyászolni kell, hanem ölni kell, mert ha nem, akkor téged fognak megölni. Akkor szembesül az ember, hogy hát mit jelent katonának lenni. Folyamatosan érik be az ember abban, hogy nem jelent az, hogy mindent kit kell és hogyan kell, hanem a védelem szempontjából fontos harcolni. Aztán a másik példa, ami itt van, aki versenyez, hát az nem nyer koszorú, csak az, aki szabályszerűen versenyez. Hát ugye azért vannak különböző játékszabályok, akár fociban, vagy más játékban, sportban, hogy megmondják, hogy szabad-e fociban kézzel játszani, vagy nem szabad. És aki szabályszerűen játszik, akkor ott mindig le fogja állítani a bíró a játékot, és éppen az ellenfél fog előbbre jutni. Itt is vannak bizonyos előírások, vagy feltételek, hogy lehet eleget tenni annak a feladatnak, amiben áll. Ha valaki már beállt ebbe a sorba, akkor ott ugyanúgy kell figyelni a szabályokra, és ugyanúgy egymással kell játszani. Hiszen ha éppen focit említünk, egy 11-es csapat, hát ha nem játszanak együtt, és nem segítenek egymásnak, akkor nem lehet, hogy valaki innen elindul, és maga megy, mert a pálya felén lekoszabolják, vagy leállítják, vagy nem jut eredményre. Itt is figyelni kell, hogy hogyan játszik a másik ember, hogyan lehet vele együttműködni, hogyan lehet átgondolni, előre menni, bölcsnek lenni, és ebben a játékban és ebben a gyakorlatban kezdődik az, hogy egyszer csak megbízhatóbb lesz, és a tréner mindig aztán azokat a legjobban megbízható és jó kisportolt embereket fogja beállítani a csapatot. A harmadik példa földművesről szól. Hát ugye a földműves is olyan ember, akinek sok mindenre kell figyelni, nem lehet önfejűen dolgozni. Figyelembe kell venni a természetet, a föld tulajdonságait, lehetőségeit, meg azt is, hogy most lesz-e rá pénze, hogy vegyen több lovat, vagy kevesebb lovat, vagy egy traktort vegyen, vagy mit hova tegyen, bölcsességre, higgadságra, átgondolásra, saját lehetőségeinek a felülbírálatára is szüksége van. Meg azt is, hogy nem lehet, nem tudom, az időjárást megforgatni, hanem az időjárás őt irányítja, azt ugyanúgy figyelembe kell venni. És ebben a összjátékban a természettel, a lehetőségeivel válik megbízhatóvá. Amikor már megtanulja, hogy hogyan kell azt végezni, akkor Isten így elvezeti őt arra, hogy most már fog tudni családról gondoskodni, fog tudni vállalkozni, esetleg bővíteni az udvarát. Szóval Isten folyamat közben teszi megbízhatóvá az embereket. És itt van a fő gondolat, hogy Isten igéje nincs megbilincselve. Ugyanis ezekben a folyamatokban az emberek elfáradnak, tévedhetnek. És mi, mint hívő emberek, olykor hivatkozhatunk arra, hogy jaj, hát ez nem jött össze, az nem jött össze, itt tévedte, vagy itt ártottak nekem mások, vagy nincsen olyan képességem, nem tudom ezt úgy elvégezni, és úgy beleegyezünk abba, hogy hát ezt az evangéliumot nem fogom úgy hirdetni, vagy nem is tudom ezt vállalni, ezt a feladatot. Tehát kezdünk kicurikolni a feladatból, a küldetésből, az evangélium hirdetéséből. Bizony nem olyan egyszerű beállni Isten szolgálatába, és van, amikor az emberek meg is futamodnak. Vagy amikor Isten megérint és megszólít, akkor kezdünk vagy okoskodni, vagy panaszkodni, hogy miért nem. Ha igaz, ahogy ez a levél össze van függve még legkorábbi formájában Pál apostollal, akkor itt az üzenet az, hogy hát ő bilincben van, börtönben van, mit tehet? Hát Isten igét nem tudja hirdetni. De ő maga írja, hogy Isten igen nincs bilincsbe verve. Mert hát a börtönben is lehet énekelni. A börtönben is lehet megszólítani a rabtársakat vagy fogolytársakat. A börtönben is lehet bizonságot tenni azoknak, akik ott vannak. És ilyen ember fölteszi a kérdést, vajon nem azért küldött engem Isten ide, hogy ezeknek mondjak valamit Isten igéjéről, meg a megváltásról. Bizony, az apostol nem állt meg azzal, hogy annál a pontnál, hogy lehetetlen a helyzet, itt nem lehet evangelizátornak lenni. Mert elgondolná, hogy ahhoz, hogy én sikeres lelkész legyek, nekem kell egy szép templom, meg egy szép szószék. És akkor én fogom mondani az Isten igényt. Igen, fölmegy a szószékre, csak nincs ember. Mert a mai világon már nagyon kevesen mennek. Hát akkor hogyan lesz evangelizátor? Hogyan fogja hirdetni az Isten igényt? Külsőleg összejöhetnek a dolgok, csak éppen az alkalom nem lesz olyan, hogy evangelizátor legyen belőle, vagy hogy Isten igényt hirdesse. És akkor elkeseredünk, fogunk panaszkodni, és mintha az lenne a benyomásunk ma, hogy a mai világban, az egyházban és a világban Isten igéje bilincsben van verve, mert egyszerűen, ha nézzük a statisztikát, hogy tulajdonképpen én mikor kezdtem lelkészi szolgálatot 1978-ban, például egyházunknak 142 ezer tagja volt. Most letelt mondjuk 40 valahány év, és most statisztika szerint 82 ezer református ember van. 40 év alatt közel 60 ezer tűnt el. Jó, voltak, akik meghaltak, voltak, akik elköltöztek, elmentek, de ez azt jelenti, hogy az evangélium nem terjed, hanem hát tényleg, mintha valaki bilincsbe kötné is, és hogyha még 40 vagy 60 évet élünk, mi már nem, de fiatalok, ez csak lehet, hogy pár gyülekezet lesz valahol Szlovákiában. Jól van ez így? Isten igéje tényleg bilincsbe van verve? És az apostol azt mondja, nincs bilincsbe verve. Tehát akkor hogy lehet azt megérteni, vagy hol kezdődik a fordulat? A fordulat ott van, hogy ahogy mondtam, hogy az emberek mindig húzódnak kifele a feladatokból. És félnek is tőle, vagy gondolják, hogy hát én nem vagyok alkalmas, vagy aki alkalmas, akkor az tényleg inkább elrontja, aki gondolja magáról. De vegyünk elő néhány példát, hogy az emberek azt gondolják, hogy ez nem jó, vagy bilincsbe van verve, én nem tudok itt szolgálni, és Isten megfordítja az emberek sorsát, és abból a lehetetlen, vagy tehetetlen állapotból felhoz olyan csodálatos dolgokat, hogy megáll a világ a gondolkodáson, hogy hát mi is itt történik. Ugye nagyon kézenfekvő példa Mózes. Isten hívja, hogy jöjj és légy szolgám. És mi történik? A Mózes elkezd vakarózani, és uram, hát én dadogok is, meg milyen ember vagyok is, mert imán öltem is, és Egyiptomban, hát hogyha rám szállnak, akkor mire számíthatok? Én így menjek szabadítani Isten népét. És Isten azt mondja, hogy ne így gondolkodj. Ő megfordítja ezt a folyamatot, és meglátod, hogy megbízható ember is leszel. Nem lesz könnyű sorsod ezzel a néppel, mert ez olyan, amilyen. De ott van az ígéret földje, és oda át kell vezetni a népet, és ez nagy feladat. Nem lesz megbilincselve a te nyelved, meg a te életed. Isten ezt a vakarózó, vagy dadogó állapotot felhasználja arra, hogy mégis elvégezze a szabadító munkát. De hát ott van, én nem tudom, ha egy kicsit Ó és Új Szövetségbe megyünk, Péter is halfogás után van, és úgy gondolja, hogy uram, hát én bűnös ember vagyok, de én velem akarsz valamit kezdeni. De nincs bilincsbe verve Krisztus szava. Péter, mész, és ha kész vagy menni Krisztussal, meglátod, hogy Isten igéje nincs bilincsbe verve. De hát ott van Dávid is. De Dávid is nagyszerű király volt, de hát életében történtek dolgok, amelyek nem voltak szépek. Belekeveredett valami porázaságba, és bizony rajta volt az ítélet, és mondhatta volna, hogy uram, hát én már le vagyok írva. Hiba történt életemben. Mit tudok vele tenni? Meghalt a fiam, én is megyek hozzá. Egy szomorú sorsra vagyok ítélve. És Isten azt mondja, nem. Van feltámadás a bűnből, van megtisztulás, van új élet, és te még nagy királya leszel Izraelnek, sőt, te belőled fog származni az, aki igazi megváltója lesz népemnek. Hát gondolta volna Dávid akkor, amikor ezek a bajok összejöttek életében, hogy ez még jóra fordítható, és hogy megváltozhatnak itt a dolgok, hogy Isten igéje azért, mert ő gyenge, és hogy neki szenvedélyei vannak, Isten igéje nincs bilincsbe verve, megforgatja őt jól az életbe, de kihozza belőle azt, hogy Isten utat tör rajta keresztül is az ő akaratának. Vagy ott van Rút, hát az is élte a maga életét, kesereghetne, hogy hová jutott, özvegy, szegény, lehet még ebből valami remény. És Isten bekapcsolja őt annak ellenére, hogy olyan, amilyen volt, hogy még nagy dolgok történnek rajta keresztül. Vagy ott van József. Józsefről nem tudunk szinte semmit. Az evangéliumok, legalábbis a kanonikus evangéliumok hallgatnak róla, és csak annyit mondanak, hogy itt-ott amott megjelent, vagy volt egy álma, és engedelmeskedett. De szinte ilyen néma tanúja Istennek. És éppen Isten őt használja fel, hogy ő legyen Dávid származéka, és hogy Krisztusnak királyi mesiásnak kell lenni. És rajta keresztül az ő néma csendes életét használja fel, hogy az ő nagy dolgai érvényesüljenek. Az Isten igéje nincs némaságba verve. Isten feloldja ezt a némaságot olyan módon, hogy csodálkozhatott József is, meg akik látták őt. Vagy ott van Pál apostol. Hát úgy ismerjük Pál apostol korábbi életét, hogy ez egy erőszakos ember volt. Amúgy büszke zsidó képes volt ölni úgymond az atyák hagyományaiért, de mi ezt modernül azt mondanánk, hogy nacionalista volt. Képes volt menni, jönni és pusztítani azokat, akik nem értenek egyet azzal a zsidó irányzottal, amelynek ő volt a rabbia vagy képviselője. És Isten megállítja őt, megfordítja az életét, és most ő írja ezt, hát Isten igéje, nincs bilincsbe verve. Az ő élete is saját tapasztalatai igazolják, hogy hogy annak ellenére, hogy olyan, amilyen, hogy Isten más hoz ki életéből, mint amire természetétől fogva képes lenne. De hát beszélhetnénk Máriáról is, akiből Jézus 7 ördögöt üzött ki, akiről ugye az a sejtelem van, hogy egy prostituált nő lehetett, ki tudja, hogy milyen életet élt, és akkor egyszer csak ennek a Máriának át lehet élni a gyógyítását. Megkeni Jézus lábát, és tudjuk, hogy tanulja lehet Jézus feltámadásának is. Sok példa van arra, hogy Isten ígér nincs bilincsbe verve. És ha most eljutunk magunkhoz, akkor mi ugyanúgy gondolnánk, hogy hát alkalmas vagyok, nem vagyok alkalmas. Hát az életem is annyi nyomorúság van, hogy valaki mondja, hogy dadogó vagyok, én nem is szoktam nagyon olvasni, nem is tudok rendesen beszélni. A Biblia órán nem merem kinyitni a számot, mert kinevetnek, hogy még a rendes beszédem sincsen, nincs is sok tapasztalatom a Biblia ismeretében. Vagy valaki azt mondja, hogy hát én büszke voltam, vagy hirtelen voltam, vagy nem bírom a többieket, mert el vagyok magamnak. Aztán Isten felhasználja ezeket az embereket, hogy ezeket a bilincseket feloldja, és azt mondja, Isten evangéliuma nincs bilincsbe verve. Vagy lehetnek bűnös emberek, mint Dávid, hogy megjárták a maguk útját, élvezettel vagy kínnal, de Isten megforgatja az életüket, és kihozza belőle azt, hogy lehetnek Jézus tanítványai. Vagy lehetnek özvegyasszonyok, akik magukba süppettek, átéltek szomorúságukat is, azt mondják, hogy most még mit várhatok az élettől. És Isten azt mondja, hogy még az ilyen életen keresztül is átvilágít Isten napja, Isten szólhat rajta keresztül, és hogy még hoz vidám napokat életükbe. Vagy emberek, akik, mint Pál apostol, forró fejjel neki támadtak akárkinek, akár hitben, vallásban, vagy akár milyen rendezkedésben, és Isten megállíthatja őket, és megforgathatja, és kihozhatja belőlük azt, hogy Isten szolgái lehetnek, és megbizonyítja életükben, hogy Isten igéje nincs bilincsbe verve. Na és aztán feltehetjük a kérdést, hogy és bennem, nálam Isten igéje bilincsbe van verve, tehetetlen vagyok, nem is tudok se beszélni, se gondolkodni, se cselekedni, se ismerni, nem is vagyok barátkozó típus, vagy csak kesergek magamban a gyász miatt. És Isten azt mondja nekünk, hogy nem kell azt gondolni, hogy bilincsbe van verve. És voltak proféták is, akik azt gondolták, hogy ők az utolsók a proféták közül, és Isten azt mondja, hogy még van 5000 emberem itt, közelben. Nos, hát ezek Isten meglepetései életünkben. Ezért nem kell keseregnünk, nem kell félnünk, hogy Isten nem tudja felhasználni kegyelméből adottságainkat. Igaz, hogy néha ez nem egyszerű folyamat, és nem rövid folyamat. Ugye egy katonának képeznie kell magát. Egy versenyzőnek erős gimnasztikát kell folytatnia, hogy meglegyenek az izmai. Egy földművesnek kell vetni, vagy öntözni, vagy szántani, aratni, de ez egy hosszú folyamat, ez nem egy gyorsan. De ha ebben kitartó lesz, megbízható, akkor Isten megmutatja, hogy az ő igéje nincs bilincsbe verve. Úgy vágyom, hogy mindannyiunk életében ez igaz legyen, hogy mindenki fel tudná hozni a maga nyomorúságait, hibáit, félelmeit, vagy akár büszkeségét, erőszakosságát, amikor csendben vagyunk, mindezt felismerhetjük. De Hiszem, hogy Isten életünkről is azt mondja, hogy nincs bilincsbe verve. Csak kell ez az elszántság és bátorság kilépni, hogy Úr Jézus, védj engem kezedbe, hadd legyek én is megbízható, hadd legyen igaz, hogy a te ígéd nálam sincsen bilincsbe verve. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük az üzenetet, a szavakat, amelyek megérintettek minket, és amelyek szívünkbe hatolnak. Jól esik nekünk hallani, hogy nem vagyunk leírva. Ugyanakkor ijesztenek és félelmet keltenek bennünk, mert érezzük, hogy kihívásokkal van tele ez az üzenet. És hogy valahol össze kell szedni magunkat és kilépni abból az árságból, amiben vagyunk, hogy tudj velünk valamit kezdeni. De te tudod, hogy mi minden lappang bennünk, milyen tapasztalataink és élményeink vannak a múltból, mi minden ért minket, ami vagy megforgatott minket, vagy megsebzett, vagy megkövesedett bennünk. És hol jót, hol rosszat gondolunk önmagunkról. És sokszor gondoljuk, hogy ez nem mi vagyunk, akiknek itt valamit tenni kell az evangéliumért. Kérünk, bocsásd meg, hogy így gondolkodunk. Hogy nem hiszünk eleget kegyelmednek, vagy nem hiszünk szeretetedben, erődben, mindenhatóságodban, hogy te képes vagy és képes leszel megforgatni életünket, és kihozni belőle azt, amit belénk helyeztél, és amit még formálhatsz tovább. Úgy vagyunk előtted, mint tavaszi rügyek, amelynek kell a nap, kell a fény, hogy kinyíljanak. És te tudod, hogy milyen rügy, milyen virágot takar, milyen színű és milyen illatú lesz, és milyen gyümölcsöt fog hozni. Sokfélik vagyunk, de itt vagyunk előtted. Vágyal, félelemmel, de reménységgel, hogy tudsz velünk valamit kezdeni, hogy hasznosak legyünk országod számára. Könyörülj rajtunk, tisztíts meg, gyógyíts meg, szabadíts meg, vezess ki minden nyomorúságból, hogy országod számára valóban hasznos szolgáid lehessünk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Igen, mindjárt. Ki Istenének átad mindent. 274.
274 kérek a nyertek, vagy a Mivel ez az utolsó mai este, és hónap befejeződik a konferencia, így elmondom azért a hónapi programot. Tényleg lesz reggeli áhítat, Feles Imréni testvérünk fogja tartani, majd 9 órától ige tanulmány, Lukács evangélium a 19, 45 és 48 versei alapján, majd délben befejezzük. De mielőtt elmennénk, és mindenkinek már túl utat kívánunk, és még előtt megszokott énekünket énekeljük, Isten előtt, viszont látásra.